Magyarország egyik legpatinásabb futballklubját, az Újpestet úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerült eladni, pedig komoly szándék volt rá. A belga tulajdonos egyelőre megtartja a klubot, de vajon miért nem sikerült az eladás? Egyáltalán lehetett-e komoly szándék, hogyha a vételárat sem sikerült átutalni? Kérdezem Szabados Gábor sportközgazdászt, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ön hogy látja, miért nem sikerült ez a biznisz?
Legegyszerűbb válasz természetesen az, hogy mert nem érkezett meg határidőre a pénz. Valóban a felvetése az érdekes, hogy mit lehetett volna várni egy olyan tulajdonostól, aki már ezen az első akadályon elbukott, hogy kifizesse a vételárat. Nyilván itt ők ugye arra hivatkoznak, hogy elsősorban a háború miatt, az orosz-ukrán háború miatt ugye annyira átalakult a gazdasági helyzet, hogy emiatt nem tudták előteremteni az ehhez szükséges anyagiakat, illetve elképzelhető, hogy azt még esetleg elő tudták volna teremteni, de látták, hogy magát a klub tulajdonlását és irányítását már nem tudják vállalni, tehát ezért akkor inkább gyakorlatilag visszaléptek az üzlettől úgy, hogy nem is fizették ki a vételárat. De annyit azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy már az gyanús jel volt, hogy amikor még az év elején aláírták az adásvételi szerződést, már akkor nagyon hangsúlyozta a sajtótájékoztatón a Roderick Büsetelé, ugye a belga tulajdonos, hogy ez a szerződés csak akkor lép életbe, hogyha a fizetési határidőket teljesítik. Tehát azért ott neki már valószínűleg lehetett kételje azzal kapcsolatban, hogy tényleg össze fog-e jönni ez az üzlet, és azóta meg gyakorlatilag semmilyen hír nem volt az új tulajdonosokról, ugyanúgy ment tovább minden, mint a szerződés aláírása előtt, mármint Újpesten. Tehát ezek azért gyanús jelek lehettek, hogy még messze nem 100%, hogy ez a tranzakció valóban meg is valósul.
Megmondom őszintén, engem ez a sztori egy kicsit a 90-es évek magyar futballkultúrája emlékeztetett, amikor megjelennek szerencselovagok, sok mindent beígérnek, aztán nem történik semmi. Lehet, hogy egyébként nem teljesen ugyanez volt ebbe a sztoriba, de az, hogy névtelen, gyakorlatilag Kovács Zoltánon kívül nem igazán jelent meg a lehendő új tulajdonos, illetve az a kör, aki átvenné, már ez is nekem furcsa volt. És hát az, hogy Roderick Düsseteli belga tulajdonos évek óta kvázi kicsit ekézik magyar futballkörökben, az meg azért furcsa, mert hát végül is ugye a saját pénzéből működteti ezt a futballklubot, meg nyilván némi állami támogatásból, TAO-ból, és hát ennek ellenére az Újpest nem olyan eredményes, mint a korábbi időszakaiban. Ez a tulajdonos bűne valóban ön szerint, vagy a tulajdonos nem tesz meg mindent, vagy egész egyszerűen tényleg nagyon sok pénz kell most már magyar futball szinten is, hogy odaérjen a legjobb, mondjuk a legjobb háromba egy Újpest szintű csapat.
Először a kérdés első felvetésre hadd reagáljak. Valóban itt a 90-es években nagyon sok hasonló történet volt a magyar futballban. Ugye a nagy különbség, hogy abban azoknál az eseteknél ezek a szerencselovagok, ahogy ön mondta, meg is kapták a hatalmat a klubnál, még azelőtt, hogy bármit letettek volna az asztalra, és volt, hogy már menet közben derült ki, hogy egyébként nincsen pénzük még akár egy vételár kifizetésére sem. Tehát itt azért annyiban szerencsésebb volt ez a történet, és ez nyilván azért a jóval rendezettebb viszonyokat is mutatja, hogy itt egyértelműen úgy volt, hogy akkor kapsz bármilyen hatalmat, lehetőséget a klubnál, hogyha leraktad a pénzt az asztalra. Tehát ennyiből azért itt legalább olyan kár nem keletkezett, mint a korábbi esetekben. Ugye, hogy Büsetelével miért ilyen, nyugodtan mondhatjuk, hogy ellenséges vagy kritikus a magyar futballközeg. Egyrészt nyilván ugye most már gyakorlatilag ő az utolsó külföldi tulajdonos az NB1-ben. Nyilván ez létrehoz valamiféle ellenszenvet, pláne, hogy egy nagyon patinás csapatot tulajdonol, amelyik azért nem szerepel úgy, ahogy az a múltja alapján elvárható lenne. Ugye, hogy ez miért van? Nyilvánvalóan, bár természetesen van olyan szintű állami támogatás az Újpest működésében is, ami ugye a központi MLS forrásokból, illetve az ön által is említett TAO támogatásokból ered, de olyan fajta politikai kapcsolatai Düsetelének, mint ami ugye az NB1-ben nagyon sok klub tulajdonosának vannak, olyan neki nincsen, hiszen nincsen úgy beépülve a magyar gazdasági politikai rendszerbe. Tehát emiatt ő tényleg jóval nagyobb arányba költi ténylegesen a saját pénzét az Újpestre, mint esetleg más tulajdonosok, viszont nyilván ebből fakadóan ő sokkal jobban megnézi azt, hogy mire kölcsön, és mivel ugye ő egy egész hálózatban gondolkodik, aminek az Újpest csak egy része, hiszen ugye más klub is van a család birtokában, alapvetően az Újpestet arra használják, hogy egyfajta ilyen transfer stratégia keretében játékosokat futtassanak fel, és próbálnak tovább értékesíteni. Nyilván ez azt tartozik, hogy olyan játékosokat próbálnak megszerezni, akik olcsók, könnyen elérhetők, de jól felépíthetőek, van bennük potenciál, hogy lehet őket értékesíteni. Ezzel viszont nyilván egyfajta kockázatot is vállalnak, hogy milyen lesz a klub szereplése a futballpályán, és ugye ahhoz, hogy a Ferencvárost, a Fehérvárt, vagy a Puskás Akadémiát utol lehessen érni, meg lehessen szorítani, ahhoz jóval nagyobb költségvetésre, és ebből fakadóan jobban megfizetett játékosokra lenne szükség, mint amennyire az Újpest jelenleg képes és hajlandó.
Azért párszor magyar kupát nyert az Újpest, tehát nem volt teljesen eredménytelen, de mondjuk a bajnoki címre tényleg nem igazán volt esély az elmúlt évtizedben. Beszéljünk egy kicsit más témáról is, mert a múlt hét eseménye volt az is, hogy azt hiszem már harmadszor ment csődbe a Vác, nem tud elindulni az NB3-ban, és jelenleg úgy áll a helyzet, hogy esetleg talán egy ifi csapat a megye egyes bajnokságban elindulhat. Vác azért, vagy Vác környéke tele van nagyobb céggel, vajon hogy nem sikerül üzemeltetni még egy NB3-as csapatot sem? Korábban ugye NB1-es bajnok is volt a Vác.
Valóban, nyilván ugye nagyon pontosan nehéz rálátni itt a részletekre, de azt azért meg kell jegyezni, hogy ilyen alacsonyabb osztályokban, kisebb városoknál ez azért annyira nem ritka, tehát ez még... Ha most itt az előbb a 90-es évekkel példálóztunk, ez még azért mai napig előfordul a magyar futballban, hogy ezekben az osztályokban nem tudják esetleg vállalni az indulást a klubok, főleg ugye mondom kisebb településeknél. Értem, hogy Vác környékén sok cég van, és nyilván itt ugye azért a vonzás körzete is elég nagy a városnak, de ettől függetlenül ez előfordul, tehát ezt nem tartom annyira kirívó esetnek, így a magyar futball mindennapjait tekintve. Nyilván ugye, ami miatt ez fájdalmasabb, az, amit ön is említett, hogy azért a Vácnak volt egy nagyon bravúros időszak, amikor ugye az NB1-ben még a bajnoki címet is megszerezte, tehát emiatt azért jobban figyelünk rá, de hogyha most a gazdasági racionalitásból indulok ki, hogy mekkora település és milyen adottságai vannak, alapvetően ilyen szintű településeken előfordulhatnak ilyen történetek.
Beszéljünk végül arról, hogy hát egy másik furcsaság egyrészt, hogy november-decemberben lesz a futballvilágbajnokság. Ezt már nyilván az elmúlt egy, sőt, hát most már jó pár éve tudjuk, viszont azért azzal barátkozni kell, hogy a technika tényleg gyakorlatilag szivárog be a sportágba, hanem ha máshol nem, akkor a játékvezetésbe. Ez az úgynevezett félautomata videóbírós rendszer, ami debütálhat a VB-n, ez mire szolgálhat majd?
Ugye ez kifejezetten a lesek ellenőrzésére szolgál, és gyakorlatilag a videóbírót ezt úgy fogja kiegészíteni, hogy különböző kamerákkal létrehoztak egy olyan rendszert, ami azonnal meg tudja mondani, hogyha egy játékos lesen áll. Ugye a les az egy olyan helyzet a labdarúgásban, ami elvileg objektíven megítélhető, hiszen csak az a kérdés, hogy a védőnél közelebb van-e az alapvonalhoz a játékos, csak ugye a nagyon gyors játék közben ezt igen nehéz megítélni, viszont ezt ugyanúgy, ahogy a gólvonal technológia is meg tudja mondani, hogy a labda az a gólvonal mögé került-e vagy sem, ugyanígy a lest is ez a félautomata rendszer meg tudja mondani, azért félautomata, mert itt azért jóval nagyobb a hiba lehetőség, és ez úgy fog működni, hogy amint valaki lesz helyzetben kapja a labdát, a videóbíró szobában ülő játékvezetők fogják megkapni a jelzést, hogy itt les történt, és ők azonnal egy kameraképen ezt ellenőrzik. A FIFA azt mondja, hogy ez néhány másodpercen belül végigfut ez a történet, és azonnal jeleznek a pályán lévő kollégáknak, hogy itt egy les helyzet van. Ugye ez azt, két dolgot fog ez segíteni. Egyrészt ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a partjelzők végigvárják a támadást, hogy lesz-e belőle gól vagy sem, és nem húzzák be, tehát nem jelzik a les helyzetet, nehogy esetleg elvegyenek egy téves intéssel egy gólhelyzetet. Ezek a helyzetek megszűnnek, mert néhány másodperc után már tudja jelezni a lest biztosan a partjelző. Másrészt olyat is láttunk, ugye, hogy ha esetleg van egy gól, és előtte van egy kétes les helyzet, akkor volt, hogy akár percekig állt a játék, amit ugye ellenőrizgették, nézegették, egyébként a gép húzza a vonalakat, de a vonal képes nézik, hogy akkor mi történt. Ezt itt most mindent a maga a gép automatizáltan fog csinálni, csak azt kell ellenőrizni, hogy komoly hiba nem történt-e ennek a folyamatnak a végrehajtása során, tehát ez is jóval gyorsabban fog történni. Tulajdonképpen itt nagyon röviden a videóbírós rendszer egy továbbfejlesztéséről van szó, és ami az egyik legnagyobb kritika volt a videóbíró rendszerrel kapcsolatban, ugye a lesek megítélése és ezzel kapcsolatban az elég hosszú idő, ami ezeknek az elbírálásához szükséges volt, ezt fogja ez a rendszer lerövidíteni.
Hát kíváncsian várjuk, hogy működik majd a gyakorlatban. Szabados Gábor sportközgazdást hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra!
Viszont hallásra!